Szigeti Gábor irodalomtörténész az Inforádió arénájának vendége, és ott hagytuk abban, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, szóval, hogy mi a mai magyar szocialista párt viszonya az ön álláspontja szerint 1956-hoz, mert ezen napi politikai viták vannak, és úgy tűnik, hogy ez bár az embereket, ez megint csak úgy tűnik, felmérés nem tudok rá, egyre kevésbé érdekli maga a forradalom története, a ténye, de az még mindig politikai vitatárgya, hogy kinek milyen a viszonya hozzá.
Én természetesen nem tudom, hogy milyen a magyar szocialista párt viszonya, mert egy párt viszonya akkor lenne világos, ha egyértelműen állást foglalna. Egyes emberek véleménye meg attól rettenetesen sokrétű, hogy természetesen mindenkinek nagyon bonyolult viszonya van 56-hoz. Pontosan azért a beszélgetésen azt mondtam, hogy 56. október 23-án volt egy nagy nemzeti egység, és ezt meg is lehetett fogalmazni, hogy mit nem akarunk. Na most már november 4-e előtt elég elolvasni mondjuk a Kétli Anna véleményét a november 2-ai Népszavában, amelyiknek az a cikkének a cím, hogy szocialista ország lesz Magyarország. A kisgazdák a polgári magántulajdonról írnak. Tehát nyilvánvaló, hogy egy kialakulatlan elképzelés van, nagyon hirtelen jött mondjuk úgy ez a virtuális szabadság Magyarországnak 1956. októberében, és azt, hogy mi ne, azt tudták, hogy mi igen, arra viszont nagyon sokféle válasz volt. Na most november 4-e ez derékbe törte. És november 4-e után én mély meggyőződésem, hogy itt több generáció élte át azt, hogy be kell rendezkedni egy szovjet típusú diktatúrában, és életben kell maradni. Ugye Sinkovics Imre mesélte annak idején, hogy valamikor 57 tavaszán találkozott I. és Gyulával. Sinkovics Imre volt az, aki 56. október 23-án ugye szavalt a Petőfi szobornál is, a MEM szobornál is. Nemzeti dal, talpra magyar, sok minden. És jött ki az íróság küldöttségeként tárgyalt I. és Gyula Kádárékkal. És jött ki, és Sinkovics Imre mesélte, hogy nyakába borult I. és Gyula, tele könnyel a szem, és azt mondta, hogy Imre, becsületesen, de életben kell maradni. És itt nagyon fontos ez a mondat. Na most a becsületesen, de életben maradni, abban ön azonnal benne van, hogy miután tudjuk élünk, valamilyen kompromisszumot kell kötni az életben maradás érdekében. Az életben maradás érdekében egy ország kötött kompromisszumot a Kádár rendszerrel, de hogy a kompromisszum mennyire tudta becsületesen vagy becstelenül megkötni, az már nagyon széles történet. És nyilvánvalóan, hogy 33 év alatt egy ország lakosságának egyedileg külön-külön útjai voltak, hogy ezt a kompromisszumot a becsületérzésének megtartásával ki hogy tudta megkötni. Persze, hogy nem tudunk egyetérteni számtalan kérdésben, hisz volt, aki ebbe belehalt, hogy életben maradt, volt, aki úgy maradt életben, hogy összetört a gerince, de volt úgy, hogy aki életben maradt, meggazdagodott, és a gerincét is bérbe adta, és azóta is, hogy mondjam, az állokházba hagyja, hogy ne legyen problémája. Tehát nagyon sokféleképpen kötöttük meg a békét, de a békét az ország megkötötte, és 33 évig ebben a rendszerben többé-kevésbé kiegyensúlyozottan éltünk. De nagyon különbözőképpen kötötték meg az emberek a békét a Kádár rendszerrel. Nagyon különböző módon döntötték el, hogy egyéni becsületük, erkölcsi tartás szempontjából meddig és hogyan kell békét kötni az életben maradás érdekében. De életben maradni életben kellett. Na most ezt a morális problémát feldolgozni, mindannyian különbözőképpen dolgozzuk föl, és természetesen az az egyik válasz, hogy ne nézzünk hátra, mert ebbe csak belegabajodunk, felejtsük el ezt az egész dolgot, tiszta lappal induljunk el a jövő felé, mintha el lehetne tisztázatlan erkölcsi kérdéssel, tisztázatlan erkölcsi tartással indulni a jövő felé. Az az érzésem, hogy Magyarország, nagy szó, de Magyarország lakosságának nagy százalék, nagy többsége ebben a pillanatban nem mer őszintén szembenézni a saját múltjával, nem az ország múltjával, nem az oroszok múltjával, nem a pártok múltjával, a saját múltjával.
Miért nem? Hát fölép 15 éve szabad az ország, fiatal generáció épült föl, ők se akarnak szembenézni a mai 30-asok, 40-esek, mivel kéne szembenézni? A szüleikkel kéne nyilván szembenézniük először.
Hány olyan magyar család van, ahol bizonyos esetekről csak azért nem beszélnek, hogy a családi ebédnél ne legyen botrány? Gondoljon bele. Én személy szerint több olyan családot ismerek, ahol két testvér nem tud úgy beszélni, ha politikáról esik a szó, hogy ne ugorjanak egymásnak, és amíg élnek a szüleik, addig esetleg a családi béke érdekében hallgatnak. Erről például egy mai kortárs, éles szemű és írni tudó író, komoly író, nagyon izgalmas dolgot írhatna, hogy ma, nem 56-ról, mert az nem így biztos, hogy arról valaha megszületik kortárs részéről már valami egetrengető irodalmi mű, de arról, ami ma zajlik az emberekben, hogy nem merünk szembenézni, hogy nem tudunk, hogy félünk a szembenézéstől. Említettük itt ezt ugye miniszterelnök úrnak az uszodáját, meg a villáját. Persze, még a neki is nagyon nehéz szembenézni. Az a persze, hogy szeretett egy nőt, vele szeretett egy nőbe, de ezzel megkapta speciál az apró Antal vagyonát és az apró Antal politikai tőkéjét. Ez 89-ben bukott kis titkárként egy vagyonosodási lehetőséget teremtett. Nyilván másképp éli meg az 56-hoz való viszony, mert nem szívesen emlegeti azt, hogy a felesége nagypapája egy tömeggyilkos. Nem is várom el tőle, de ettől bonyolult a helyzet. Mint ahogy az az ember, aki viszont esetleg 56-ban harcolt, aztán 10 évet ült a börtönbe, aztán 30 évig meg nem mozdulhatott és örült, hogy életben maradt, és ma van 70 000 forint nyugdíja, nyilván nem szívesen tud békét kötni a milliárdos miniszterelnökkel.
Igen, csak én abban vagyok bizonytalan, hogy vajon én, mint egyén, nyakába varhatom-e Gyurcsány Ferencnek apró Antal villáját és a villában lévő uszodát.
Lehet, hogy ez a nagy kérdés Magyarországon, hogy azért, hogy miből gazdagodunk meg, hogy miből szerzünk tőkét, miből szünk valakik egy országban, hogy azért senki nem felelős, mert akkor tényleg senki nem felelős semmiért, ami előtte történt, és akkor nem szembenézni a múlttal. Na most ugye az a probléma, hogy a kommunista ideológiának volt egy állandóan énekeltetett, szörnyűséges és mérhetetlenül erkölcstelen és embertelen szlogenje, hogy a múltat végképp eltörölni. Na most ezt itatták, etették, gyötörték belénk ezt a, hangsúlyozom, a világ legembertelenebb gondolata. Eltörölni a múltat, amikor a tálibok aknavetőkkel szétlőtték a 2000 éves szobrokat, akkor azért mindenki felháborodott, holott ők pontosan ugyanazt csinálták, mint a kommunisták, amikor mondjuk a Regnum Mariumot egy nap alatt lerombolták.
Más kérdés, hogy ki az az ember, aki ezt énekelte és belegondolt, hogy vajon a múltat végképp eltörölni strófának mi a valódi értelme. Én sose gondoltam bele, pedig alig, hanem még én is énekeltem.
Persze, mindannyian énekeltük. Éppen ez a probléma. Erről beszéltem, hogy mindannyian énekeltük, és ki hogy dolgozta föl. Aki nem is figyelt oda, csak mentem el, kellett menni az úttörő mozgalomba, az lehet, hogy könnyebben, mint aki például fenne. És ha valaki ebben hitt, és elhitte, hogy a múltat végképp el kell törölni, de a gyereke már csak az úttörő nótát, csak a úttörő mozgalomban már csak felületesen énekelte, és a gyereke mondja ma azt, hogy a múltat végképp eltörölni, magyarán 56-ra ne gondoljunk. Ő meg már ott tart, hogy Jézusom, mit csináltunk mi kommunisták annak idején, ez csak ő családi konfliktus.
Meg egyéni szerencse.
De egyébként írói téma.
Az én úttörő vezetőm, Toncsi néni, Isten áldja meg, soha semmiféle maszlaggal nem tömte se az én, se az összetom fejét. Híreket mondok, utána innen folytatjuk.